A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Lévai Gáborral, a Civil Support közhasznú nonprofit Kft. Alapító vezetőjével. És hát az első részben ilyen alapfogalmakat tisztáztunk főként, tehát hogy miben különbözik a társadalmi célú vállalkozás az értékalapú vállalkozástól. Nagyon különbözik-e, kicsit különbözik-e, mik azok az értékalapú bankok, van-e Magyarországon ilyen, itt aztán egy kicsit le is ragadtunk, és beszélgettünk arról, hogy válságállóbbak ezek az értékalapú vállalkozások, illetve a társadalmi célú vállalkozások, értékalapú bankok, és hát azzal búcsúztam egy vállalkozás említése után, hogy most aki éttermektől gyűjti az olajat, annak nincs túl sok munkája itt a COVID-19-es járvány miatt. Folytassuk ezzel, mert ugye most itt kibontakozóban van egy válság is, itt a járvány elleni védekezés, hát nem tudni, hogy meddig lesznek ilyen komoly megszorítások, persze az egészség és az életvédelme a legfontosabb. Akkor ezek szerint elmondható, hogy ezek a vállalkozások, tehát ezek az úgynevezett B-korpok, illetve a társadalmi vállalkozások jobban viselik majd az ezt követő időszakot is, vagy hamarabb talpra tudnak állni?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye benne vagyunk még a folyamatban, és annak is inkább szerintem az elején, mint ahogy látnánk az egészet, de van néhány olyan dolog, amire biztosan építhetnek majd ezek a vállalkozások, amiről már egy kicsit beszéltünk is. Az egyik, hogy egy klasszikus B-Corp-nál az, hogy ő elnyerte ezt a minősítést, az egészen biztosan azt jelenti, hogy valamit felelősebben csinál a munkavállalóival kapcsolatban, mint általában a cégek. Itt olyan dolgokat mér a B-Corp, mint a hosszú távú tanulásnak a biztosítása, a normál megélhetést biztosító bér fizetése, a béren kívüli juttatásoknak a minél teljesebb köre. Ugye itt nem csak Magyarországról beszélünk, hanem például az amerikai egészségbiztosítási rendszerről, ahol a munkavállalóknak mindenért fizetniük kell, hogyha egészségügyi ellátást szeretnének kapni. És ez egy példaterület arra, hogy a B-Corpok nagy többségénél ilyen típusú juttatásokat is kapnak a munkavállalók pluszban a fizetésükön felül. Hát az egyik oka a válságállóságnak az lehet, hogy ezek a cégek eleve olyan gyakorlatot folytatnak, hogy sokat áldoznak a munkavállalóikra, tehát jó eséllyel ebben a válság helyzetben is megpróbálják megtartani a munkavállalóikat, és amikor elindul a gazdaság ismét, akkor ők valószínűleg nem lesznek kénytelenek újra betanítani új embereket azokra a szakterületekre, amikkel működnek. A másik oka lehet a válságállóságnak, és ebben talán még jobban hiszek, mert magyar példákat is látok rá, ugyan nem B-Corpoknál, de társadalmi vállalkozásoknál, hogy nagyon erősek az ügyfélkapcsolatai ezeknek a cégeknek. Az ő ügyfeleik általában sokkal márkahűbbek, mint a hagyományos versenytársakéi, és hogy erre ezekben a válságos időkben is építhetnek, tehát kisebb a forgalom visszaesésük, vagy akár más termékekkel is, szolgáltatásokkal is meg tudják szólítani az ügyfélkörüket, amit az átmeneti időszakra találnak ki. Nem tudom, hogy lehet-e majd konkrét magyar példákat mondani, akár névvel, vagy név nélkül, de azt szívesen fogok mondani később.
Hát majd meglátjuk. Mindenki. Hát ha már a bankok esetében mondtunk neveket, akkor ne tegyünk kivételt.
Ezek úgyis csak példák lesznek, és számos példa van, amiből én csak néhányat tudok kiragadni. És talán a harmadik lehet az, hogy egy ilyen társadalmi célú vállalkozás, vagy értékalapú vállalkozás jellemzően azért ilyen, mert a tulajdonosai nagyon elkötelezettek egy ügy mellett. És az a tapasztalat, hogy még egy klasszikus startup alapítónak van 100 ötlete, és hogyha az egyik nem jön be, akkor gyorsan továbbáll és csinál egy következőt. Ugyanezeknek az induló vállalkozásoknak a social startup verziói, azok megmaradnak az ügy mellett, és hogyha valami nem működik abban, amit kitaláltak, akkor addig kísérleteznek, amíg nem találnak egy megfelelő megoldást, és kitartanak amellett, hogy ezt a társadalmi problémát meg akarják oldani üzleti alapon. És ezért kevesebb kockázatot vállalnak, de sokkal elkötelezettebbek amellett, hogy fenntartsák a vállalkozásukat.
Hát azok alapján, amiket mondasz, azt gondolom, hogy igen. Itt közben szépen lassan tekeződésre váltottunk vissza, mert hogy ezt már a legelején kellett volna tisztáznunk, hogy mi egyébként jó régen ismerjük egymást, és tegeződünk is. Szóval visszatérve ide, tehát hogy logikusnak tűnik mindez, amit mondasz, és valószínű, hogy ez így is lesz. Én még visszacsatolnék oda a munkavállalókkal kapcsolatos gondolatokra. Ezek szerint akkor ezeknek a vállalkozásoknak, amikor most úgy dübörgött a gazdaság, és nagyon nehéz volt jó munkaerőt találni, illetve megőrizni a munkaerőt, sőt, hát az építőiparban lehetett látni, hogy néhány ezer forintért ugráltak el, nem fejezte be a fürdőszobát a burkoló, mert délbe az ebédszünetbe elvitték egy másik építkezésre. Szóval, hogy az látszott már a dübörgésben is, hogy néhány ezer forintért, vagy akár pár tízezer forintos plusz ajánlatért nem ugráltak el ezekből a vállalkozásokból az alkalmazottak?
Igen, ez egyértelműen látszott, sőt, azt kutatások támasztják alá, hogy 5-20% közötti bérkülönbséget elviselnek a munkavállalók, hogyha egy vállalkozás értékalapú. Tehát annyival kevesebb pénzért hajlandóak elmenni dolgozni sokszor ilyen cégekhez.
De ezek a cégek ugye nem élnek ezzel vissza? Vagy nem feltétlenül nem, azért nem fizetnek kevesebbet?
Nem, inkább az látszik, hogy esetleg fizetésben kevesebbet adnak, de más juttatásokban többet, illetve hogyha fizetésben kevesebbet adnak, akkor az azért van, mert kevesebb profitot akarnak termelni, amit vagy úgy tesznek, hogy valamilyen hátrányos helyzetű csoportnak szól eleve a szolgáltatásuk, vagy azt kiemelten támogatják, vagy valamilyen más módon extra felelősséget vállal a cég, és ezért alacsonyabb a profitja, és ezért képes akár csak kevesebb fizetést adni a munkavállalóinak.
Egyébként azt most persze nagyon kevés idő telt el még, illetve nagyon soknak tűnik bezárva a lakásba.
Igen.
De úgy egyébként, ha mondjuk történelmi távlatokról beszélünk, vagy akár csak egy üzleti évet nézünk, még abból is bármi is lehet még a következőkben, de hogy látszik-e már valami, mondjuk, hogy érdeklődés az irányba, hogy lehetne átalakulni, vagy hogy egyáltalán ez irányban kacsingatnak a vállalkozások, és mondjuk akár téged keresnek, akár mondjuk ismersz olyan cégvezetőket, akiket már megkerestek ez ügyben, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni.
Az az érdekes, hogy több ilyen területen dolgozom párhuzamosan, ahogy említettem, van ennek finanszírozási oldala is, kisbefektetőként is érdekelt vagyok néhány vállalkozásban, illetve foglalkozunk azzal, hogy a német fenntarthatósági audit rendszernek, a Green Brandsnek vagyunk a magyar, meg a cseh képviselői, és ott látjuk azt, hogy folyamatosan keresve azokat a cégeket az elmúlt két évben, akik fenntarthatóbb gyakorlatokat folytatnak, volt egy nagyon erős megtorpanás most, akkor, amikor a karantén időszak elkezdődött, tehát ott mindenki eldobott mindent, és megpróbálta túlélésre koncentrálni, és ezzel párhuzamosan már volt egy-két olyan beszélgetésünk, ahol előkerült az, hogy jó, itt van ez az átmeneti időszak, a munkatársaink egy része kényszerpihenőn van, és hogyan lehet akkor a valamilyen tartós változásokat elindítani a cégen belül, ami azért izgalmas, mert esetleg költségcsökkentéshez is vezethet, miközben a márkaépítésben is használható, meg a környezetterhelés csökkentésében is. Tehát nem mondom azt, hogy így teljesen felfordult a világ, és mindenki most értékalapúvá szeretne válni, mert ez biztosan nem igaz. Az látszik, hogy a probléma maga az következik abból, vagy következhet abból, hogy túlhasználjuk a földet, hogy túlnépesedett a világ, és hogy a fogyasztásunk egy része az olyan módon történik, ami nagyon megterheli az ekoszisztémát, és biztos, hogy erre lesz nagyobb eséllyel lesznek azok a vállalati válaszok, hogy csökkentik a környezetterhelést, több felelősséget vállalnak a munkavállalóikért, ami most egyébként nagyon szépen, nagyon sok cégnél látszik, akik egyáltalán nem B-korpok, hanem egyszerűen csak józan paraszti észre gondolkozva belátják, hogy a legfőbb értékük az a munkatársakban rejlik, és hogy őket meg kéne őrizni, meg segíteni ebben a válsághelyzetben.
Meg egyébként a munkavállaló, ha azt érzi, hogy a bajban mögött álltak, akkor talán elkötelezettebb lesz. Igen. Így aztán mindenféle változás is könnyebb lesz átvinni utána a szervezetben. Ha már itt előkerült a zöld gondolat, és én erről is mindenképpen akarok beszélni, és nagyon örülök, hogy bedobtad ezt a gondolatot, hogy ez az egész vírus probléma akár jöhet a föld túlhasználásából is, többekkel beszéltem, akiknek ez meggyőződésük. Eleve a zöld tanúsítás iránt egyébként mennyire növekszik a kereslet? Vagy mennyire akarnak valóban zöldek lenni a vállalkozások? Mert ugye az, hogy ezt ki lehet írni a honlapra, meg föl lehet rakni a cég táblára, ez már divat, úgy tűnik. De hát nem tudom, nekem néha olyan furcsa, például mondjuk, ha az irodaházak minősítését nézem, hogy én nekem olyan nehezen megy le a torkomon, hogy zöldnek neveznek egy csupa üveg irodaházat, hiszen tudjuk, hogy azt lehet olyan hónap, amikor az egyik oldalát hűteni, a másikat megfűteni kell.
Igen, hát ez azért egy a világban régebbi trend, mint Magyarországon. Csak ez a Green Brands rendszer is 10 éve indult Németországban és Ausztriában, és azt látjuk, hogy mi 2,5 éve kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy ezt be lehet-e hozni Magyarországra, és hogy az első év az nagyon lassan épült, és nagyon nehezen telt, de a tavalyi évben, 2019-ben exponenciálisan megnőtt a zöld rendezvényeknek a száma, az ezzel foglalkozó szervezeteknek a száma, és a vállalatoknak a fogadókészsége arra, hogy beszéljenek erről. Bizonyos területeken beszéltünk olyan nagy vállalattal, ahol már ahhoz, hogy ők beszállítóvá válhassanak egy még nagyobb vállalatnál, kötelező volt valamilyen zöld auditon részt venniük, és minősítetniük a gyártási folyamataikat. Hát a trend az egyértelműen látszik, szerintem Magyarországon még elején vagyunk ennek az útnak, és nem is gondoljuk, hogy minden vállalkozás zöldé fog válni, de hogy a költséghatékony zöld gyakorlatok biztosan el fognak terjedni, ahogy mondjuk a háztartásoknál is a napelemek és a napkollektorok sokkal nagyobb számban vannak már jelen, mint 5 vagy 8 vagy 10 évvel ezelőtt.
Mert egyébként ez csak az kell, hogy költséghatékony legyen, és valóban fenntartható, anyagilag is fenntartható.
Így van. Ez nagyon fontos, hogy ez nem egy, tehát itt nem a világ megváltás az egyedi cél, hanem tényleg hatékonyság növekedést okoz, és költségcsökkenést az, hogyha a földdel jobban barátságban lévő módszereket alkalmazunk a működésben.
Hát egyébként az is érdekes, hogy nem tudom, hogy mennyire fogsz erre szintén válaszolni, de hogy itt beszéltünk a Plecsnikről. Egy-egy ilyen zöld minősítés, az mennyire zöld valóban? Vagy csak a mihez képestet vizsgálja? Tehát azt mondja, hogy jó, hát ahhoz képest, hogy a, nem tudom én, a szomszéd vállalat az effektív, az ivóvízkészletet fertőzi, ő nem teszi ilyet, tehát ez már egy pont. Tehát most szélsőséges példát mondtam, de hogy mennyire valóban abszolút értékben vizsgálja azt, hogy valami zöld és fenntartható, és nem a mihez képest, hogy vannak ennél sokkal rosszabbak.
De egyszerre sok mindent akartam ezzel kapcsolatban mondani, de hogy az biztos, hogy van sok olyan plecsni, amit én nem vennék figyelembe. Azért ezeknek a környezetterheléssel kapcsolatos számításoknak, meg minősítéseknek megvan a tudományos háttere. Ez viszonylag jól mérhető, számszerűsíthető, látszanak azok a működőképes gyakorlatok, amik terjednek és amik auditáltathatók. Ezért izgalmas szerintem az Uniónak ez a kezdeményezése, amit 2 évvel ezelőtt indított el, hogy ők kezdték el ezeket a minősítő rendszereket minősíteni, kizárólag abból a szempontból, hogy transzparense a mérési módszertan, meg az értékelési módszertan, és ezáltal összehasonlítható, illetve hogy függetlene attól, aki kapja a minősítést. És hogyha ez a két feltétel teljesül, akkor jó eséllyel annak a minősítőrendszernek lehet hinni. Ez hát ellenőrizhető.
És a minősítőrendszerek minősítése az elérhető bárki számára?
Igen, ez az Európai Unió által publikált weboldalon elérhető. Azért is ismerem ennyire ezt a dolgot, mert a német franchise partnerünk majdnem 2 évet dolgozott azon, hogy például a Green Brands az végigmenjen ezen az auditálási folyamaton, és most Európa szinten, tehát minden Európai Uniós országban minősítve van ez a védjegyrendszer az Európai Unió által.
Na most van azért itt még egy kis problémám ezzel, mert már meg sem mondom, hogy minek a kapcsán gondolkodtam én el ezen, hogy egy csomó minősítést meg lehet szerezni például úgy, hogy ültetsz néhány fát. Uh-huh. Ezzel ugye ki tudsz pipálni egy pontot. Aztán a esővizet begyűjtöd, és ezeket a fákat azzal öntözöd. Ezzel kipipálsz még egy pontot. Esetleg még esővízzel öblítesz néhány WC-t bizonyos traktuson. önmagában ilyenekkel kipipálható a 60%, és akkor ezzel már elnyerhető, most nem feltétlenül nálatok, de úgy általában egy zöld minősítés, vagy most már ez is változik, és kell egy abszolút értéknek lenni. Tehát azt mondják, hogy olyan nincs, hogy más oldalról ki tudok pipálni egyszerű környezetszennyezéseket.
Hát a jó minősítési rendszerek szerintem nem az objektív számokat nézik, hanem azt a struktúrát, amit a vállalkozás működtet, azokat a folyamatokat, amiknek a mentén működik. És ismerek néhány ilyen rendszert, például a Szállodaszövetségnek is van zöld szálloda minősítési rendszere, vagy a Green Brands. Ezek általában a teljes vállalati működési vertikumot lefedik az anyagbeszerzéstől, az energiafelhasználáson át a gyártási folyamatokig és a hulladék kibocsátásig, meg a káros anyag kibocsátásig, meg a környezetterhelés csökkentésig. Sőt, a legtöbb rendszerben valamilyen szó van arról is, hogy az ügyfeleket mennyire vonja be egy vállalat, meg a munkatársakat mennyire készíti fel arra, hogy környezethatékonyan működjenek. Tehát, hogyha egy ilyen komplex folyamatszemléletű rendszerről beszélünk, és azt el lehet érni ezáltal, hogy az adott cég gyűjtsön adatokat arról, hogy mit csinál, ezeket értékelje rendszeresen, és kitűzzön fejlődési célokat, tehát önmagához képest egyre jobban működtesse ezt a környezethatékonyságot, meg a beruházásait is ebbe az irányba terelje, akkor ez mindenképpen egy értékelendő és pozitív gyakorlat. A Green Brands-nél például nem hirdetünk versenyt azok között, akik elnyerik a minősítést, csak azt mondjuk meg, hogy ők elérték a benchmark szerinti elég jó, legalább 50%-os megfelelőségi kategóriát, vagy nem. És innentől fogva egy cég vagy egy termék jogosult arra, hogy használja ezt a védjegyet, de hogy ezen kívül mit kommunikál és hogyan, az már rá van bízva.
Na jó, de hát akkor megint ott vagyunk, és most gyakorlatilag az időnk az elfogyott, és itt kezdhetünk egy újabb beszélgetést, de azért nyugtass meg, tehát ha valakinek a fő tevékenysége, gyakorlatilag amire létrejött, az nem elég környezetbarát, akkor ő semmiképpen nem lehet zöld vállalat.
Igen. Tehát ilyen kizárások vannak a Green Brands-nél is, meg más rendszereknél is, de mondjuk a Green Brands-nél egy kis biohotel ugyanúgy elnyerheti a minősítést, mint valamelyik nagy élelmiszerláncnak az a terméke, amelyik környezethatékony módon kerül gyártásra.
Jaj, és élelmiszeriparnál, tényleg elkezdhetünk egy másik műsort. A szalámi csomagolás, ezt csak így feldobom, hagyjuk is így lecsengeni ezt a gondolatot.
Igen, tehát a csomagolóanyaggal ugyanígy foglalkozik egy jó zöld minősítési rendszer, meg azzal, hogy van-e hulladék visszagyűjtés, mint mondjuk az alumínium dobozokba csomagolt termékeknél. Tehát igazából ezek rendszer, ha akkor jók ezek a minősítések, ha rendszer szemléletűek, és a teljes vállalati életciklust és termékéletciklust lefedve minden területen valamilyen módon összehasonlíthatóvá teszik azt, hogy mennyire környezetterhelő a cég gyakorlata.
Hát jó messzire jutottunk a COVID-19-től, de én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és persze nagyon a felszínt vakaráztuk, de legalább említettünk fontos gondolatokat, és remélem, hogy egy másik alkalommal ismét tudunk beszélgetni Lévai Gáborral, a Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító vezetőjével. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek egészséget és nyugalmat kívánok ezekben a nehéz időkben.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.